Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Elsőként arról lesz szó, hogy Oroszország 28 év után teljes körűen felújította és ismét szolgálatba állította az Admiral Nasimov nevű nukleáris meghajtású hadihajóját. A hatalmas 28 ezer tonnás cirkáló az orosz tengeri flotta zászlós hajója lesz, de az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint csak erődemonstrációra jó. Herceg Zsolt kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
Az az érdekesség ennek a típusnak, ennek a hivatalos orosz megnevezése Orlan, a NATO szerint Kirov, hogy ez egy extra nagy méretű rakétafegyverzetű cirkáló. A NATO a hihetetlen nagy méreteinek köszönhetően rakétás csatacirkálónak nevezi. 28 ezer tonnás vízkiszorításával majdnem háromszor akkora, mint az amerikai flottában szolgáló Ticonderoga osztályú rakétás cirkálók, vagy Arleigh Burke osztályú rakétás rombolók. Ez egy nagyon régi hajó. Még a hidegháborúban, 88-ban állt hadrendbe a Szovjetunió végnapjaiban. 1999-ben, tehát lassan negyed évszázada úgy döntöttek, hogy kivonják a hadrendből, vagy legalábbis lekonzerválják. Aztán az ezredforduló után született egy döntés, hogy alaposan korszerűsítik a fegyverzetét. Lényegében mindent lecseréltek rajta. Valószínűleg az atom meghajtását is. Ugye érdekesség, hogy felszíni hajók közül nagyon kevés nukleáris meghajtású van. Az amerikai flottának csak a repülőgép hordozói nukleáris meghajtásúak. A többi felszíni hadihajó hagyományos, általában gázturbinás meghajtású vagy dízelmotoros. Új hajó elleni rakétarendszereket kapott, az új Cirkon hiperszónikus rakéták. Teljesen kicserélték a légvédelmét, ugye a régi S-300-asok helyett S-400-asokat kapott légvédelmi rakétákat, megerősítették, korszerűsítették a rakéták és robotrepülőgépek elleni úgynevezett pontvédelmi rendszereit, tehát a hajónak a saját önvédelmi rendszereit. Igazából ez egy nagyméretű, mutasd meg a lobogódat, erőkivetítő platform, tehát ez az orosz flottának, az orosz államnak a nagyságát igyekszik fitoktatni. Nagyon fontos, hogy Oroszországnak nincs, sőt, várhatóan a jövőben sem lesz repülőgép hordozója, mert az Admiral Kuznyecov volt a Kuznyecov tengernagy nevű repülőgép hordozót, miután hát mondjuk úgy mérsékelt sikerrel próbálták meg kijavítani, lényegében lekonzerválták a legénység jelentős részét szárazföldi alakulathoz rohamzászlóhajba szervezve Ukrajnában vetették be. Az amerikaiaknak ugye van 11 nagyméretű repülőgép hordozójuk, Kínának is egyre több repülőgép hordozó és egyéb nagy hadihajója van. Az oroszoknak van ez az osztály, amiből ráadásul ugye a legtovább szolgáló egységet, a Nagy Pétert, azaz a Piotr Velikit, azt a Nahinov újra hadrendbeállásával kiveszik a rendszerből, és mivel több mint 40 éves egységről van szó, azt valószínűleg bontják, tehát szétvágják ócskavasnak. Ami jó jelzi azért, hogy Oroszországnak alapvetően nincsen igazán komoly tengerészeti prioritása, mert ahhoz, hogy egy hajót állandó jelleggel tudjak üzemeltetni, ahhoz igazából legalább háromnak hadrendbe kéne állni. Jelen állás szerint ebből az osztályból ez az egyetlen egy lesz, amelyik hadrendben fog állni.
Hol, milyen célok elérésére alkalmas és szükséges egy ilyen hadihajó? Mire kell ez most Oroszországnak? Azon kívül, amit említett, erődemonstrációra.
Semmi másra nem jó. Túl nagy, 250 méter hosszú, rendkívül könnyű célpont. Saját kísérletet igényel. A hidegháború végén ezeket a hajókat úgy építették meg, hogy önmagukat, sőt az egész köteléket tudják védeni. Azóta nagyot változott a világ. Jellemző egyébként, hogy az orosz fekete-tengeri flottának a Nahimovhoz képest fele akkora sem zászlós, ha olyan Moszkva is gyakorlatilag a hadműveletek első szakaszában, még 22 áprilisában elsüllyedt. Az orosz fejlesztés ebbe az irányba mutat. Az orosz orosz haditengerészetnek egymástól hatalmas távolságra lévő és belső vízi útvonalakon kívül máshogy csak a NATO által ellenőrzött tengerszorosokon keresztül megközelíthető flottákat kell fenntartani. Egyet a Balti-tengeren, egyet a Fekete-tengeren, ugye az összes odavezető tengerszorost a NATO ellenőrzi, egyet északon, hogy ez az északi flotta, az a Arktikus óceán vagy Eges-tengeren, egyet pedig a Csendes óceán térségében, ott is ott van Japán és Dél-Korea. Ezért az oroszok a legnagyobb mennyiségben ilyen kicsi moduláris hajókat építenek, amiket kifejezetten beltengerre fejlesztettek ki, például ilyen a Karakort osztályú korvett, vagy számos más hajó, vontatóhajók, rakétás gyorsnaszádok. Ugye ezeknek óriási előnye, hogy mindenhol gyártják őket, tehát Szentpéterváron van hajógyár, Kercsnél van hajógyár, Szevasztopolban van hajógyár, de a Volga mentén van olyan hajógyár, ami ezeket a hajókat tudja gyártani, tehát mindenhol van hozzá tartalék alkatrész, és még a cári időben elkezdték összekötni a nagy folyókat, aztán a sztálini korszakban ugye a gulágon dolgozó rabszolgák százezreinek élete árán összekötötték a nagy folyókat és tavakat, és van egy úgynevezett az Európai Oroszország egységes mélyvízi rendszere, aminek gyakorlatilag belvízi hálózatokon keresztül képesek hadihajókat a Balti-tengerről, a Fekete-tengerre, vagy a Kaszpi-tengerről, ugye szintén ott is van egy flotilla, tehát a Kaszpi-tengerről is el tudják vinni ezeket a hajókat ad abszurdum a Jeges-tengerre. Tehát ezek fejlesztésén van sokkal nagyobb hangsúly, ezek vívják a ukrajnai tengeri háború legnagyobb részét, 800 000-1200 tonnás egységekről beszélünk, ami kicsik, gyorsak, nagyon limitált, 15-20 napos a bevetési idejük, viszont ezért cserébe a méretükhöz képest kifejezetten nagy tűzerővel rendelkeznek, tehát Oroszország jelenleg inkább a saját partjainak a védelmére koncentrál, ugye mind a Fekete-tengeren, ott a teljes déli rész, ugye Románia, Bulgária, Törökország révén NATO ellenőrzés alatt van, mind a Balti-tengeren, ahol gyakorlatilag Oroszországnak két nagyon kicsi kijárata van, az egyik Szentpétervár térségében, a másik pedig az úgynevezett Kaliningrádi enklávé térségében, ott minden más NATO. A kishajók fejlesztésén van hangsúly, és a tenger alatt járókén. Tehát Oroszországnak az igazi elrettentő képessége nem a felszíni hajóiban van, hanem a nukleáris meghajtású tenger alatt járóin. Itt egy nagyon komoly programot folytat az orosz flotta. Folyamatosan váltják le, cserélik le a régi, még a szovjet időszakban szolgálatba állított ballisztikus rakétahordozó tenger alatt járókat. Ugye most már csak a Delta 4 osztály áll hadrendben, és ezt folyamatosan váltja le most már 8 darab szolgálatban álló Borej, vagy úgynevezett Yuri Dolguriki osztályú ballisztikus rakétahordozó tenger alatt járó. Ezek egyesével 16 atomfegyverek hordozására alkalmas, sőt csak arra alkalmas Bulava rakétával vannak ellátva. Ez az oroszoknak az úgynevezett második csapásmérő képessége, hogyha szárazföldi telepítésű ballisztikus rakétáikat és a stratégiai bombázóikat meg is semmisíteni az ellenség, ezek a hajók képesek visszalőni. Szintén nagy hangsúly van a nukleáris meghajtású támadó vagy robotrepülőgép hordozó tenger alatt járók fejlesztésén. Ez az a terület, ahol az orosz flotta ellen tud tartani az amerikaiaknak és a NATO-nak, viszont pont abból adódóan, hogy ezeket a nagyhajókat azért zárt beltengerekre nem érdemes bevinni, ezért a nukleáris meghajtású hajók csak az északi flotta, ugye a Jeges-tenger térsége, illetve a Csendes-óceáni flotta kötelékében szolgálnak, mert a Balti-tengeren vagy a Fekete-tengeren nincs értelme ezeket üzemeltetni.
Kaiser Ferencet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Az orosz-ukrán háború mellett gazdasági kérdésekről és atomfegyverekről is tárgyalhatott múlt héten Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök. Erre hívja fel a figyelmet Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Exterde Tibor interjúja.
Az orosz-ukrán háború mellett biztos, hogy szóba kerültek gazdasági kérdések, illetve például a jövői februárjában lejáró és a nukleáris fegyverek számának korlátozásáról szóló egyezménynek megújítása, de biztos, hogy a számos egyéb az elmúlt 3-4 évben kitörő fegyveres konfliktus is szóba került, most lehet itt gondolni a közel-keleti konfliktusokra, az egyéb afrikai konfliktusokra, a Balkánnak a helyzetére, a dél-kaukázusi geopolitikai konfliktusra, szóval számos egyéb geopolitikai és gazdasági kérdés az, amiről a két ország vezetőjének tárgyalnia kell. Ugye legutóbb 4 évvel ezelőtt 2021-ben tudtak csak találkozni, akkor még Joe Biden és Vladimir Putin.
Trump elnök tárgyalási stílusába, a transzakcionalista valamit valamiért, a dílekbe milyen témákat lehet bevonni?
Ezek elsődlegesen gazdasági ösztönzők, amelyekkel Trump rá akarja venni Putyint arra, hogy leállítsa Ukrajna megtámadását. Azt lehet mondani, hogy a tavalyi évben Donald Trumpnak az újraválasztásával egyfajta pragmatikus fordulat következett be az Egyesült Államok külpolitikájában. Még az elmúlt 3,5 évben a demokrata kormányzat szankciókkal, elrettentéssel, Ukrajna jelentős támogatásával akarta megnyerni vagy lezárni ezt a konfliktust. Trump inkább egyfajta dílt, egyfajta üzletet akar kötni az oroszokkal. Ennek keretében számos gazdasági együttműködési területet akar nyitni Oroszországgal. Ilyen terület például az északi sarki természeti erőforrásoknak a közös kibányászása, vagy például azt is felajánlotta az oroszoknak Trump, hogy az alaszkai erőforrásokhoz is hozzáférnének az orosz vállalatok. Azt is engedélyeznék az oroszoknak, hogy az oroszok által kontrollált ukrán területeken a természeti erőforrásokat kibányásszák az oroszok. Ez inkább egyfajta politikai gesztus, mint tényleges gyakorlati engedmény. Illetve Trump azt is mondta, hogy a szankciókat részlegesen feloldanák Oroszország számára bizonyos területeken, ilyen például a pénzügyi terület, ismét engedélyeznék, hogy a SWIFT rendszert, a nemzetközi elszámolási rendszert használják az orosz vállalatok, orosz bankok, illetve például a repülőgép alkatrészek, vagy a bányászati szenzorok és egyéb kitermelési eszközök területén is enyhítenék a szankciókat.
Néha kívülről úgy tűnik, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics rezzenéstelen arccal fütyül ezekre az ajánlatokra. Tett valami ellengesztust eddig?
Gazdasági ösztönzők területén nem nagyon. Összességében Putyinnak ez a rideg-hideg stílusa az a tárgyalási stratégiájának a része. Múlt héten egy elnöki rendelet keretében annyi engedményt tett egy amerikai vállalat számára, hogy az egyik legnagyobb orosz kőolaj és földgáz kitermelési projektben, ez a Szahalin projekt, ez az amerikai vállalat ismét részt tud venni.
Ha már a kitermelési projekteknél tartunk, képesek az oroszok nyugati technológia nélkül jó minőségben termelni?
A szankcióknak az eredménytelenségét a számos cikk megelemzés bemutatta, de van pár olyan terület, ahol ténylegesen, hát ezt nem mondom, hogy hatásosak, de ténylegesen problémákat tudnak okozni az orosz gazdaságban, ilyen például a repülőgépipar. Ez az a terület, ahol például a harckocsikkal szemben az oroszok tényleg arra kényszerültek, hogy a saját repülőgépeiket, saját eszközeiket kannibalizálják az alkatrészek szerzése érdekében, vagy például a bányászat is ilyen, számos olyan szenzor, vagy a kitermelés segítő berendezés, elektronikus berendezés van, ahol az oroszoknak a technológiai import függősége az jelentős, ebben a szektorban is tudott problémákat okozni az elmúlt 3,5 évben bevezetett rengeteg, több mint 20 000 szankció.
A SWIFT rendszerről való lecsatlakoztatás, azt tudod, hogy állítólag most már kínai pénzben kereskednek, ugyanúgy, mint ahogy azt korábban csinálták dollárban.
A dollár alapú kereskedelem az megmaradt, inkább az elszámolási rendszerről váltottak, de gyakorlatilag 1-2 hét alatt sikerült kifejleszteniük egy saját elszámolási rendszert, ebben az 1-2 hétben pedig a kínaiak által már évek óta fejlesztett nemzetközi elszámolási rendszert használták.
Ha sikerül Donald Trumpnak összehozni egy dílt, egy békét Ukrajnában, akkor arra mi a garancia, hogy ez tartósabb marad, mint a 94-es budapesti memorandum, ami az atomfegyverek elszállítása fejében garantálta volna Ukrajna területi épségét, ma láthatjuk milyen eredménnyel.
Hogyha megnézzük a 94-es budapesti memorandumnak a biztosítékait, abban 3 ország, Oroszország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok garantálta Ukrajnának a függetlenségét. Látszik, hogy ez nem volt sikeres, ahogy az elmúlt bő 10 évnek a tapasztalata is mutatják. Az ukrán biztonság garantálása mellett még egyéb biztosítékokat is kérhetnek. Az oroszok ilyen például a NATO csatlakozás, vagy az uniós csatlakozásnak a teljes kizárása, vagy egyéb biztonsági, vagy geopolitikai, vagy katonai biztosítékok.
Horváth Sebestyént, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Izrael megindította a Gázaváros totális elfoglalását célzó hadműveletét, de nem sokkal ezután már is azonnali tárgyalásokat követelt a gázai övezetben fogvatartott túszok kiszabadítása és a háború befejezése érdekében. A zsidó állam szándékairól Exterde Tibor kérdezte Szalai Mátét, a Klingendale intézet kutatóját.
Ahogy korábban is az elmúlt 21-22 hónapban megszokhattuk, tehát majdnem 2 évben, amióta indult a háború, gyakran volt olyan helyzet, hogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök egyszerre jelezte azt, hogy eszkalálni szeretné a konfliktus, vagy eszkálta a konfliktus, mint most Gázaváros iránti offenzíva megkezdésével, ugyanakkor tárgyalásra is nyitottságot mutatott, ami azt jelentette, hogy vagy az egyiket használja a másikra, vagy a másikat az egyiknek a végrehajtására, tehát vagy katonai nyomást akar helyezni a Hamaszra, hogy kompromisszumokra kényszerítse a tárgyalasztalnál, vagy pedig ahhoz, hogy megszerezze a legitimációt az offenzívához, mutatja azt, hogy egyébként ő tárgyal is. Az, hogy most melyik történik, azzal kapcsolatban szerintem pesszimisták lehetünk. Belpolitikai okokból is úgy tűnik, hogy a miniszterelnök inkább azért küld tárgyaló delegációt, hogy fenntartsa annak látszatát, hogy tárgyalni szeretne, és így gyűjti a szükséges belpolitikai legitimációt ahhoz, hogy az offenzívát be tudja indítani.
Számtalan bírálat éri Benjamin Netanyahut, az ENSZ főtitkárától kezdve a francia elnökig. Meghatja, vagy meghatotta eddig bármi Benjamin Netanyahut?
Nem látunk rá ilyet, hogy meghatotta volna. Alapvetően, ami a legfontosabb szempont számára szerintem, az az, hogy a koalíciója az megmaradjon, és mert a koalíciójában vannak olyan szélső jobboldali pártok és politikusok, amelyek most is jelezték, hogyha megállapodik bármiféle részleges és nem teljes győzelemmel járó tűzszüneti megállapodásba, akkor kiépnek a koalícióból. Ezek azok a fenyegetések, amelyeket komolyan tud venni Benjamin Netanyahu. Persze, ettől függetlenül biztosan azon a politikai kalkulációjában az, hogy nem akarja például azt, hogy a katonai vezetés és a politikai vezetés közötti szakadék az növekedjen. Ez látható volt, hogy az elmúlt időszakban különösen a Gázaváros elleni offenzíva kapcsán mindenképpen növekedett, hiszen az izraeli katonai vezetés rá akarta venni a kormányt, hogy ne indítsa meg ezt a műveletet, hiszen ezt nagyon elhibázott ötletnek tartják. Ennek ellenére mégis megindult az offenzíva, viszont ez egy olyan dimenzió szerintem, amire szintén érzékeny lehet majd még később Netanyahu is.
Kell számolnia a polgárok tiltakozásával, vagy a katonák állapotával? Izrael azért ez egy demokrácia, ott leszokták váltani a kormány.
Így van, hát a katonák állapotával mindenképpen számolni kell, tehát az mindenképpen egy olyan szempont, ami hathat Benjamin Netanyahu politikai túlélésére is. Most ez az új offenzívához azt mondják, hogy 60 ezer új tartalékost hívnak be szeptemberig, ami mutatja egyébként, hogy nem lehet ennél sokkal hamarabb hozni az akciónak a legfontosabb részeit, vagy a legfajsősebb részeit, és hát már most voltak arról hírek az elmúlt időszakban, hogy a tartalékosoknak a sorozása az egyre lassabban folyik, hiszen nagyon sokan nem jönnek el, tehát mindenképpen van egy kimerülés. Ezzel szemben az izraeli társadalomnak a tiltakozása, ami kétségkívül nagyon nagyjá vált, tehát most az elmúlt héten is láttunk egy kb. 400 ezer fős, vagy akár félmilliós tüntetést Tel Avivban, amelyhez a szervezők szerint egyébként az egész országban újabb félmillió ember csatlakozott különböző városokban. Ezek mindenképpen nagy számok, és hát mutatják, hogy mekkora az elégedetlenség Izraelben. Ugyanakkor, hogyha megnézzük, hogy ezek a tüntetések hol voltak, vagy kik vettek valószínűleg ezen részt, azok nem Netanyahu szavazói voltak eddig sem, és nem feltétlenül mutatják azt, hogy új tendenciák alakulnak ki a társadalomban. Ahhoz, hogy a Likud és Benjamin Netanyahu hatalma maradjon, ahhoz nem kell a társadalom nagy részének támogatását maga mögött tudnia.
Közben az izraeli kabinet egy olyan építési projektet is jóvá hagyott, ami fizikailag tudná megakadályozni az önálló palesztin állam létrejöttét. Mi ez a projekt?
Ez az úgynevezett E1 vagy East 1, tehát keleti egy projekt, ami gyakorlatilag ketté szelné Cisjordániát, hogyha jóvá hagynák, amivel gyakorlatilag egy újabb szöget ütnének be az önálló palesztin államiság koporsójába, hogyha ezzel a nem túl szerencsés szóképpel élhetek. Igazából a Cisjordániában egy önálló palesztin állam létrehozása, ami egybefüggő, az most is nagyon nehéz lenne, hiszen rengeteg például olyan izraeli autópályát építettek föl, amelyik nyugati kelet irányba kettészeljék a területet, és nyilván ezeket az autópályákat az izraeli kormány nem akarná átadni. Ugyanakkor eddig arról volt szó, hogy különböző területcserékkel vagy más kompromisszumokkal lehetne kezelni a helyzetet. Ez az East 1, vagyis Kelet 1 nevű projekt, ez annyiban megy túl, hogy azért, hogyha ezek fölépülnek a telepek és izraeliek oda költöznek, akkor ez sokkal nehezebb lenne megváltoztatni, és hát ha véglegesen nem is, de mindenképpen aláásna önálló palesztin államiságnak egyik legfontosabb feltételét, egy összefüggő területiséget.
Szalai Mátét a Klingendél Intézet kutatóját hallották. Több százezren tüntettek Tel Avivban a gázai háború lezárásáért és a Hamasz által fogvatartott izraeli túszok elengedéséért. Nagy Dávid, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint az izraeli társadalom elfáradt a fegyveres konfliktusban és elutasítja a Gáza megszállását is, ám a háborút ettől alig hazárják le. Varga Mónika interjúja.
A tüntetések igazából egy reakció az izraeli kormány azon bejelentésére, hogy megkezdik a gázai övezet teljes átvételét, a teljes katonai jelenlétnek a kiterjesztését az övezet egészére. Tehát úgy tűnik, hogy az izraeli kormány most inkább abba az irányba szeretne lépni, hogy a katonai erővel roppantsa meg a Hamaszt, és a katonai erő által próbáljon valamiféle alkut, vagy valamilyen módon elérni a túszoknak a kiszabadítását. Erre egyértelmű az izraeli társadalomnak a reakciója. Ők inkább egy diplomáciai, tárgyalásos úton megvalósuló alkut szeretnének. Hogyha megnézzük a társadalmi támogatottságát ennek a diplomáciai úton történő megállapodásnak, akkor ez a legmagasabb. Az izraeli társadalom körülbelül 70-75%-a támogatná ezt a megoldást, az alku általi túszegyezményt, és nagyon kicsi a támogatottsága annak, hogy katonai erő által és a katonai jelenlétnek a fölfokozása által próbálnak meg valami fajta egyességet elérni. Tehát a társadalom egyértelműen megmutatta azt most hétvégén is, hogy ők egy alkut szeretnének.
Elfáradtak az izraeliek a háborúban?
Igen, egyrészt tapasztalható egy háborús fáradtság is, másrészt amit láttuk, hogy az elmúlt közel két év háborúja azért nem vezetett egyértelműen eredményre a túszokat illetően, tehát nem feltétlenül a katonai erő által sikerült a legtöbb túszt kihozni, hanem tárgyalás által. Nyilván ez egy nagyon komplex kérdés, mert ha nincs a tárgyalások mögött katonai erő, Izrael sem mutat erőt, és nem rak elég katonai és hasonló hangsúlyt a tárgyalások mögé, akkor nem fog célra vezetni egy terrorszervezettel szemben. Most is egyébként azt látjuk, ugye, ahogy bejelentette az izraeli kormány, hogy föl fogják pörgetni a gázai övezetnek a megszállását, most úgy tűnik, hogy a Hamas mégiscsak meg akar egyezni. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés egyébként, hogy akkor most mi a legcélre vezetőbb a túszokat tekintve, a katonai jelenlétnek a növelése, vagy a tárgyalásoknak a minél inkább, minél több csatornán történő megpróbálása. Tehát, hogy ez egy komplex kérdés, de az biztos, hogy elfáradt az izraeli társadalom, és minél előbb azt szeretnénk, hogyha mindenki hazatérne. Körülbelül még 50 izraeli túsz van a Hamasznak a fogságában. Ennek az 50 túsznak körülbelül a fele lehet még életben. Körvonalazódik egy alku. Ennek az első szakaszában körülbelül 10 élő túszt engednének még szabadon egy 60 napos tűzszünetért cserébe.
Változhat a társadalmi elégedetlenség miatt Benjamin Netanyahu izraeli kormány főpolitikája, tehát elengedheti a gázai övezet megszállását és mondjuk befejezheti a háborút?
Figyelemre méltó, hogy maga az izraeli vezérkari főnök sem támogatta Netanyahu ezen ötletét és a kormány ezen ötletét, hogy fölpörgessék a katonai megszállást a gázai övezetben. Tehát látszik, hogy magán a hadseregen belül is van egyfajta fáradtság, egyfajta kimerültség, és egyfajta mérsékelt támogatása ennek a katonai akciónak. Ez egy hosszú háború, Izrael történetének a leghosszabb háborúja egyébként, ezzel a két évvel és ezzel az intenzitással, ahogy folyik. Tehát érthető, hogy elfáradt a teljes ország is mindenki ebben a háborúban. Én azt gondolom, hogy a háború addig megy tovább, amíg nem látja a kormány azt, hogy a Hamas sikerült teljesen felszámolni, és olyan szintre pusztítani a képességeit, ami alapján már nem jelent a jövőben fenyegetést, és Gáza jövőjét illetően teljesen kikerül a képből a Hamász. Én azt gondolom, hogy eddig fog folytatódni a háború. Tegyük fel, most tényleg valamilyen csoda történés, és az összes túszt hazahoznák, és valahogy kiszabadítanák, de a Hamász még mindig tényezőt jelentene Gázába, akkor folytatódna még mindig a háború.
Nagy Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.